Isten igéjét olvasom a virágvasárnapi történetből, ahogy az írva található Máté evangéliumának 21. fejezetében, a 21. fejezet első 9 versében. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csíkójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csíkójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta, Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, szeretnénk örülni és vigadozni ezen a napon. Legfőképpen azért a csodáért, hogy elküldted a te fiadat ebbe a világba, aki kihozott bennünket a bűnnek átkából. Szeretnénk ünnepelni őt, úgy, mint akkor virágvasárnap az emberek sokassága. És olyan jó lenne, hogyha ezt nem csak egy nap tennénk, nem csak pillanatokat jelentene ez az ünneplés az életünkben, hanem folyamatosan jelen lenne az. És olyan jó lenne, hogyha nem követnénk a sokasságot abban, amikor egy hét múlva már fesztizsmeget kiáltottak. Jó lenne, hogyha mi nem kiáltanánk a tömeggel ezt. Mert látod, Urunk, hogy mindannyiszor ezt kiáltjuk, hogy fesztizsmeg, amikor nem a te akaratodat teljesítjük. Megfeszítjük a Krisztus fiát magunkban. Azért kérünk, hogy hadd tudjunk téged követni, hadd tudjuk a te akaratodat követni. És nem csak a legnagyobb ajándékodért, hanem minden ajándékodért hálát szeretnénk adni. Az ünnepekért és a hétköznapokért, az örömökért, amiket adtál nekünk. És azt is látod, hogy sokszor az örömünket beárnyékolja sok minden. Fájdalom, szomorúság vagy a gyász. Kérünk ezért most különösen azokért, akik ezekben vannak. Adj nekik vigasztalást, és adj nekik erőt, hogy újra át tudják élni a legnagyobb örömet, ami a veled való közösséget jelenti. És kérünk, hogy segíts minket a mai alkalommal is, hogy meghalljuk a te szavadat, a te hozzánk intézett üzenetedet. Nyisd meg a szívünk, és add, hogy válaszolni is tudjunk a te szavadra. Amen. A 164. énekünk első versét énekeljük, mely így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk. Az az ige, amely alapján Isten virágvasárnap üzenetét ma hirdetni kívánom az ő szent lelkének segítségül hívásával, megtalálhatóan már felolvasott ige szakaszban, Máté evangéliumának 21. fejezetében, annak a 6. versében. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg az ige hirdetést. Jézus bevonulása Jeruzsálembe az ő földi életének egyik egyedülálló eseménye. Ehhez hasonlót nem találunk a születésétől kezdve egészen a haláláig, sőt aztán a feltámadása után sem. Nem látjuk azt, hogy emberek sokasága ünnepelné őt, hogy emberek tömegei dicsőítenék Jézust. Dicsőségben volt része, hiszen ő nem csak az Atya dicsőségére élt, hanem ebből a dicsőségből ő maga is részesült. Megmutatkozik ez például akkor, amikor megkeresztelkedett, vagy a megdicsőlés hegyén, amikor a felhőből hang hallatszott, és azt mondta, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Vagy Jézus maga is megfogalmazza a halál előtt a főpap imádságban, Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, ahogy a fiad is megdicsőít téged. Az Atya megdicsőítette a fiút, de ennek csak néhányan voltak tanúi. Most ebben a történetben viszont azt látjuk, hogy nem csak néhányan a tanúi Jézus megdicsőítésének, hanem a sokaság. És nem csak a tanúi ennek, hanem ők maguk is csatlakoznak a dicsőítéshez. Csatlakoznak hozzá, ruháikat a földre terítik, levágott ágakat szórnak a lába elé, és a szavaikkal is ünneplik őt. Az emberek dicsőítik Jézust, életének ez egy kiemelkedő eseménye. Azonban a virágvasárnapi történetnek nem csak Jézus és az őt dicsőítő emberek a szereplői, hanem szereplői a tanítványok is. Olyan jó látni, hogy miközben Jézus életének ezt a fontos eseményét éli át, vagy készül rá, közben, mindeközben nem feledkezik meg a tanítványairól sem. Bevonja őket az eseményekbe. Mégpedig úgy, hogy ők is részt vehessenek, ők is részt vegyenek az előkészületben. Elküldi őket, hogy hozzák el a szamarat a csíkójával együtt. És ő ezt nem kényelmességből mondta. Nem azért mondta, mintha ő maga nem tudta volna ezt megtenni. Hogyha egy jól működő mester és tanítvány viszonyra gondolunk, akkor azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy ha a mester valamit kér a tanítványoktól, akkor a tanítványok nem kényszernek érzik azt, hanem megtiszteltetésnek. Amikor ezt olvassuk, hogy a tanítványok elmentek, és úgy tettek, ahogy Jézus parancsolta nekik, a parancsol szót egy kicsit másképp is lehetne fordítani az eredeti szó alapján, azt is mondhatnánk, hogy megbízta őket. Jézus megbízást adott a tanítványainak, elküldte őket. És ennek a történetnek a kapcsán most a tanítványok küldetéséről szeretnék szólni. Ennek kapcsán pedig először gondolkozzunk el azon az egyszerű tényen, hogy az elhívott tanítványok egyben elküldött tanítványok is. Másodszor azon, hogy ők hogyan is töltik be ezt a küldetésüket. Végül pedig vizsgáljuk meg azt, hogy mi lesz a következménye annak, hogy a tanítványok teljesítik a küldetésüket. Jézus Krisztus, amikor megkezdte nyilvános szolgálatát, tanítványokat hívott el maga köré. Vannak, akiknek az elhívásáról pontos leírást találunk az evangéliumban. Kit a halászháló mellől, kit a vámszedő asztal mellől hívott el Jézus. És persze sokak elhívásának a történetét nem ismerjük. Nem ismerjük a körülményeket, ahogyan Jézus elhívta őket. Nagyon szeretem az egyik Jézus életét bemutató filmnek azt a jelenetét, ami jelképesen, kicsit szimbolikusan mutatja, hogy hogyan hívta Jézus a 12 tanítványát. A tanítványok körbeállják őt, ő mindegyikükhöz odalép, nevükön szólítja és átöleli őket. Milyen szép ez a kép, és mennyire beszédes. És persze nem csak az akkori tanítványait hívta Jézus, hanem a mostaniakat is. Mi magunk is az ő tanítványai vagyunk, az ő elhívott tanítványai. Nem tudom, hogy azok, akik itt vannak, hogyan élték meg az elhívásukat. Mindannyian más történetet mondhatnánk el. Lehet, hogy mi nem hagytuk ott a foglalkozásunkat, amikor Jézus elhívott bennünket. De lehet, hogy utána egészen másképp végeztük azt a foglalkozást. Lehet, hogy nem rögtön álltunk fel az asztal mellől, ahogy Máté tette. kétségeink voltak, és sokáig tartott, mire elindultunk Jézus után, de aztán mi is felálltunk. Az is lehetséges, hogy mi is leborultunk, ugyanúgy, mint Péter borult le a csodálatos halfogás előtt, Jézus lába előtt. És lehet, hogy mi is ugyanazt mondtuk, amit ő: Uram, távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Nem tudom a körülményeket, az elhívásunk körülményét, de talán mindannyian elmondhatjuk, hogy odalépett hozzánk Jézus, nevünkön szólított, és átölelt bennünket. Jézus elhívta a tanítványait, de ez az elhívás, ez nem pusztán önmagáért való volt. Azért hívta el őket, mert küldetést akart nekik adni, mert feladatot akart rájuk bízni. És ez már a kapcsolatuknak a legelején világossá vált. Jézus elküldte a tanítványait, hogy gyógyítsanak, betegeket gyógyítsanak, tisztátalan lelkeket üzzenek ki, és mindehhez fontos utasításokkal látta el őket. Ebben a történetben pedig mit látunk? Az, hogy ismét elküldi a tanítványait, azért, hogy hozzanak el egy szamarat a csikójával együtt. Mindezek a feladatok azonban a legnagyobb küldetésre készítik fel a tanítványokat. És a legnagyobb küldetést is Jézus maga fogalmazza meg, és így szól: hirdessétek, hogy elközelített a mennyek országa. A tanítványoknak tehát küldetésük van, az, hogy képviseljék urukat a világban, hirdessék a szavait, hirdessék a tetteit. És nekünk is küldetésünk van. Ugyanaz, mint az akkori tanítványoknak: képviselni őt, az ő követeként élni ebben a világban, rámutatni, és hirdetni azt, hogy elközelített az Isten országa Jézus Krisztusban. Azt mondtam az elején, hogy gondolkozunk-e azon az egyszerű tényen, hogy az elhívott tanítványok egyben elküldött tanítványok is. Egyszerű tény. De hogyha ezt az egyszerű tényt figyelmen kívül hagyjuk, akkor az életünk értelmét nem látjuk meg. Az életünk értelmét nem találjuk meg. Nagyon szépen fogalmaz az egyik erdélyi költő, amikor ezt mondja: két kiáltás között reszket a röpke emberi lét, egy-egy sikoly a kezdet és a vég. Mennyire nem mindegy, hogy a két kiáltás között hogyan telik az életünk, hogy hogyan telik az az idő, amit eltöltünk, azután, hogy először felsírunk, és aztán kiszakad belőlünk az utolsó kiáltás, talán hangtalanul. Folytatja a költő: nem a véletlen és szükségszerűség végzett játéka vetett ki a fényre, hanem gyengéd atyai kéz fektetett anyám ölébe. Mennyire nem mindegy, hogy felismerjük ezt, hogy nem a véletlen az, ami ide sodort bennünket, hanem az Isten és az ő fia által adott küldetés. Ráébredünk-e arra, hogy küldetésünk van ezen a világon? Hogyha nem, akkor mi is úgy fogjuk gondolni és érezni, ahogy a 20. századi egzisztencialista filozófusok érezték és gondolták, és ki is mondták, hogy az életünk nem más, mint a semmibe kitett lét. Valóban ennyi lenne az életünk? Azt hiszem, hogy nem. Küldetésünk van, mindannyiunk számára ugyanaz, és mindannyiunk számára más. Mert ezt az ugyanazt a küldetést mindannyian másképpen éljük meg. Családban, munkahelyen és a nemzetünkön belül is. Ugye nem csak nemzeti ünnepünk másnapján, hanem minden napon fontos gondolnunk arra, hogy a küldetésünket egy nemzet tagjaként éljük meg. Jézus Krisztusnak nem csak tanítványai vagyunk, hanem magyar tanítványai vagyunk. Küldetésben. Ezt a címet adtam az igehirdetésnek készülés közben, hiszen küldetésben élünk, és ezt vállalnunk kell felelősen, és soha nem szabad megfeledkeznünk erről. Vállalnunk kell a küldetést annak minden felelősségével, nehézségével, örömével és áldásával együtt. De hogyan is tölthetik be a tanítványok a küldetésüket? Hogyan töltötték be ebben a történetben? Néhány mozzanatra figyeljünk, és vegyünk példát a tanítványokról. Segítséget jelenthet, hogyha megnézzük, mit tettek ők. Először is figyeltek Jézusra. Figyeltek az ő szavaira, arra, amit mondott nekik. ha nem figyeltek volna, nem tudták volna, hogy mit kell tenniük abban a bizonyos helyzetben. És ugyanígy vagyunk mi is. Figyelnünk kell. Persze a figyelem az mindig koncentrációt, erőfeszítést igényel, amit nem lehet megspórolni. Szükség van az akaratunkra, a tudatosságunkra. Igen, én figyelni akarok Jézus szavára, arra, hogy ő mit mond nekem. Az sem biztos, hogy a szavai mindig ennyire konkrétak lesznek. A megbízatása mindig ilyen részletes. De az biztos, hogy amit mond, az mindig elegendő a számunkra. Amit Jézus mond, az elegendő ahhoz, hogy tudjuk teljesíteni a küldetésünket. Másodszor azt olvassuk, hogy a tanítványok elmentek. Felálltak és elindultak. És emögött, az egy szó mögött, hogy elmentek, több üzenet is van. Az egyik például az, hogy nem késlekedtek. Nem olvassuk azt, hogy sok idő eltelt volna Jézus szavai és az ő cselekedetük között. Felálltak és elindultak, nem késlekedtek. Ugyanakkor ez a szó, hogy elmentek, ennek nem csak fizikai jelentése van. Jelenti ez azt, hogy odaadom, ami az én részem. Hogy megteszem azt, ami az én részem ebben a küldetésben. Lehet, hogy fizikailag egy helyben vagyok, lehet, hogy otthon ülök, vagy éppen a betegágyon fekszem a kórházban. És így is lehet nagyon intenzíven betölteni a küldetésünket. A tanítványok elmentek, fölálltak és elindultak, és ezt érthetjük jelképesen is. Aztán azt olvassuk, hogy úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Belegondoltam, és nagyon szomorúan gondoltam bele, hogy hányszor van, ha csak a saját életemet nézem, hányszor van az, hogy nem úgy cselekszem, ahogy Jézus parancsolja nekem. Hányszor van az, hogy nem úgy cselekszünk, ahogy Jézus szeretné. Miért? Gyöngeségből? A körülmények miatt? Hitetlenségből? Majdnem, hogy mindegy, hogy mi miatt. De valamiért nem tesszük meg, vagy nem úgy tesszük meg azt, amit ő kér tőlünk. Azt hiszem, hogy a hívő ember életének talán a legnagyobb nyomorúsága az, hogy nem úgy cselekszik, ahogy Jézus parancsolja tőle, parancsolja neki, pedig tudná, hogy mit kellene tennie. Van azonban segítségünk, és ez is kiderül a történetből, és számomra nagyon-nagyon vigasztaló és bátorító és erőt adó mozzanat ez a történetben. Jézus, amikor elküldi a tanítványait, azt mondja, hogy ha megkérdeznek titeket, akkor mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége arra a bizonyos szamára. Az Úrnak van szüksége rá. Lehet az Úrra hivatkozni. Amikor a küldetésünket teljesítjük, és eljutunk valahova, akkor tudnunk kell, hogy nem mi vagyunk azok, akik ott járunk először, hanem az Úr már ott járt. Jézus már ott járt előttünk. Nem nekünk kell az utat törnünk, hanem ő az, aki már elkészítette az utat. Ő az, aki kinyitotta az ajtót, aki ledöntötte a falakat. Ezért vagyunk nagyon könnyű helyzetben. Nem egyedül vagyunk, mert Jézus mindig előttünk jár, és nagyon jó ezt tudatosítani, hogyha elindulunk, hogy teljesítsük a küldetésünket. Azon is gondolkoztam még, ez nem derül ki a történetből, de elgondolkoztam azon, hogy vajon mi játszódhatott le a tanítványok fejében, gondolataiban, amikor elindultak. Hogyan tekintettek erre a küldetésre? Lehet, hogy azt gondolták, hogy ez egy nagyon nehéz feladat. Hiszen mégiscsak az a szamár, amit el kell hozni, az valakié. Hogyan hozzuk el mi másnak a tulajdonát? Lehet, hogy majd talán meg is akarnak minket verni. És a másik evangéliumból kiderül, hogy valóban megkérdezik őket, hogy miért kötitek el a szamarat. Még elmondják, amit Jézus mondott nekik, és csak ezután engedik el őket. Lehet, hogy a tanítványok veszélyesnek és kockázatosnak érezték a feladatot. Elképzelhető pont az ellentétje ennek. Ennyi? Kérdezték a tanítványok. Ennyi lenne a feladat? Egy szamarat elhozni, ez nem valami felemelő dolog. Jézus csak ezzel bízott meg bennünket? Igazán bízhatta volna valaki másra is. Minket egy sokkal magasztosabb feladattal bízhatott volna meg, mert mi azt érdemelnénk. Én hiszem azt, hogy Jézus, olyan küldetéssel bíz meg bennünket, ami személyre szabott. És amellett, hogy személyre szabott, emellett se nem könnyebb, se nem nehezebb, se nem kisebb, se nem nagyobb, mint amit el tudunk végezni. És hiszem azt is, hogy a legjelentéktelenebbnek tűnő küldetés is, megbízás is ugyanolyan értékes, mint a leglátványosabb. Ezért érdemes azon elgondolkozni, hogy mi lehet a mi szamarunk. Furcsa a kérdés, de talán megértjük mindjárt, hogy mire gondolok. A szamár, vagy a szamár csikó, amin egyébként addig nem ül senki, ezt kellett elhozni a tanítványoknak. Talán jelentéktelennek tűnik mindez, de Jézus fel tudta használni. Mi lehet a mi szamár csikónk, amit oda tudunk hozni hozzá, és ami jelentéktelennek tűnik talán? Ez a szamár csikó, ez lehet egy mosoly, egy jó szó másokhoz, lehet egy bizonyságtétel, lehet egy eldadogott imádság, és hiszem, bízom benne, hogy lehet egy igehirdetés is. Vigyük oda a mi szamár csikónkat Jézushoz, ami nem ült még senki, amit csak ő tud felhasználni, ami arra vár, hogy ő felhasználja. Mert Jézus kezében a legértéktelenebb dolog is a legértékesebb lesz. Vigyük hát oda neki azt, amit mi tudunk. Így tettek tehát a tanítványok. Így teljesítették a küldetésüket, és azt hiszem tényleg, hogy példát vehetünk róluk. Most szeretnék egy mai tanítványt idézni, aki ugyanígy tölti be a küldetését. Ugyanígy figyel Jézusra, figyel a szavaira. Elindul, amikor Jézus ezt kéri tőle. Úgy cselekszik, ahogy Jézus parancsolja neki. Tudja azt, tisztában van vele, hogy Jézus előtte járt az úton. És tisztában van azzal is, hogy bár a küldetés nem könnyű, de nem is nehezebb, mint amit el tud végezni. Olvastam egy könyvet Szenci Sándorról, a baptista szeretetszolgálat vezetőjéről, igazgatójáról, aki számos országba ment el azért, hogy a szeretetszolgálat önkénteseként támogatást, segítséget nyújtson az ott élőknek, azoknak, akik szükségben vannak. Így jutott el például Afganisztánba, Irakba, Pakisztánba, Csecsenföldre, Albániába, és lehetne sorolni még, és azért érezzük az ország nevekből, hely nevekből, hogy nem a legjobb vidékei a világnak. Olyan helyekre jutott el, amelyek katasztrófa vagy háború sújtott a területek, és ahol az emberek olyan szükségben voltak, hogy az életüket kellett megmenteni. És ő elment, és vállalta ezt a küldetést. A könyvnek, ami róla szól, az a címe, hogy Dög Cédula és Kereszt. Dög Cédula és Kereszt. Azért, mert a kereszt mellett a nyakában a Dög Cédulát is ott hordta, ha bármi történik vele, akkor felismerhessék, illetve azonosíthassák. Vállalta az életveszélyt is, miközben a családja itthon várta és aggódott érte. Miért? Bolond volt ez az ember? Vagy felelőtlen? Azt hiszem, hogy nem. Csak küldetése van. Ő maga így van erről, hadd olvassam néhány gondolatát a könyvből. Minden út végén úgy érzem, hogy tovább kell mennem. Valami hajt és űz. Hív, mert dolgom van még, hogy újra építsek, induljak, és újra tovább lépjek. Isten tudta, hogy miért hozott ebbe a világba. Miért ide, miért engem, és így. Annak ellenére, vagy éppen azért, mert a feladat sokszor reménytelennek tűnik. Sokszor hallottam, hogy a szerelem elmúlik. Ezt nem tudom elfogadni. Valahogy egyre szerelmesebb vagyok. Jézusba is, a feleségembe is. Pedig most vad hajszolása van a rohanó időnek. És én nem akarok lemaradni. Én nem akarok lemaradni, mondja ő. Valószínűleg nekünk nem kell háború sújtotta övezetekbe mennünk, és az életünket kockáztatnunk. De a saját küldetésünket mi is csak ezzel a lelkülettel tudjuk betölteni. A tanítványok tehát betöltik a küldetésüket. Harmadszor és végül azt a kérdést tegyük fel, hogy de mi lesz ennek a következménye? Mi lesz annak a következménye, hogyha egy tanítvány betölti a küldetését? És hogy erre a kérdésre válaszoljunk, egy valamit tisztán kell látnunk, hogy eddig a tanítványokról beszéltünk. Ám ez a történet, a virágvasárnapi történet, ugyanúgy, mint egyébként az evangélium összes története, mégiscsak elsősorban, első renden Jézus Krisztusról, az Isten fiáról szól. Hiszen a tanítványoknak bár nagyon fontos szerepük van, de ez a szerepük átmeneti. Elhozzák a szamarat a csikójával, ráterítik a ruhájukat, Jézus pedig felül rá, és bevonul Jeruzsálembe, a városba. Bevonul abba a városba, ahol a passió vár rá életének utolsó hete, és aztán a kereszten pedig az emberek bűneiért az életét adja ebben a városban. Vagyis bevonul abba a városba, ahol az ő küldetését teljesíti be. Jézus Krisztus a küldetését tökéletesen és hiánytalanul betöltötte. A tanítványok szerepe pedig nem az, hogy ezt a küldetést kiegészítsék, hanem az, hogy rámutassanak. A mi küldetésünk az, hogy a messiás küldetésére mutassunk rá, hogy hirdessük, amit ő tett, és így vegyünk részt az ő küldetésében. Mert a messiás nem csak ott és akkor akar bevonulni egy városba, hanem tudjuk azt is, hogy most is, itt is be akar vonulni, be akar lépni emberek életébe. És nekünk, akiknek az életébe már belépett Jézus, az a küldetésünk, hogy odaadjunk mindent, ami ezt segíti. Hogy segítsük, így segítsük az ő bevonulását mások életébe. Odaadjunk mindent, vagyis odaadjuk magunkat teljesen neki. És mi lesz ennek a következménye, kérdezem még egyszer, az, hogy akik látják közeledni Jézust, azok ugyanazt fogják kiáltani, mint ebben a történetben az emberek, áldott, aki jön az Úr nevében. Azok az emberek, akik látják közeledni Jézust, dicsőíteni fogják őt, azt, akit az Atya, az Isten már megdicsőített. És a történetben senki nem kérdezi azt, hogy ki hozta el a szamarat. Mert nem ez a fontos. Nem a tanítványok küldetése a legfontosabb, hanem az Úrnak a küldetése. A mi szerepünk is átmeneti, de nem szeretném lekicsinyelni ezt a küldetést. A küldetésünk nem más, mint rámutatni a messiás küldetésére. Úgy tölthetjük be tehát ezt a küldetést, ahogy a tanítványok tették. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Jó lenne erre a mondatra, erre az igére mindig emlékezni. Az jutott eszembe, hogy talán segítene, hogyha otthon a fürdőszobában a tükörre fölraknánk ezt a mondatot. Reggel, amikor fölkelünk, és már annyira nyitva van a szemünk, hogy tudunk olvasni, akkor ez lenne az első mondat, amit elolvasnánk. Tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Lehet, hogy ha elolvassuk ezt, akkor másképp fogunk szólni a házastársunkhoz, a gyerekeinkhez, a szüleinkhez. Vagy hogyha kirakjuk a bejárati ajtóra, és mielőtt elindulunk, elolvassuk ezt a mondatot, lehet, hogy másképp fog kezdődni a napunk a munkahelyen. Nap mint nap betölthetjük a küldetésünket. De nem csak nap mint nap, hanem egész életünkben. Jó lenne, és ehhez kérjük Isten segítségét, hogy az életünk, földi életünk végén, amikor majd elhangzik az a bizonyos utolsó kiáltás, akkor tudjuk mi is azt mondani a saját küldetésünkről, amit Jézus Krisztus mondott az ő küldetéséről ott a kereszten. Elvégeztetett. Amen. Az igehirdetésre válaszként énekeljük a 397. énekünk első versét. 397. énekünk így kezdődik, Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Amen. Befejezésül énekeljük a 118. Zsoltár 13. versét, mely így kezdődik. Áldott, aki az Úr nevében eljöve nagy dicsőséggel.